Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkban a kápolnásfalusi Benedek Elek teniszbíró vendégei vagyunk. Szó lesz a csodás gyermekkorról, a szatmári évekről, a tenisz iránti szenvedélyről, és nem utolsó sorban az irodalom iránti vonzódásról is. Bízom benne, hogy velünk tartanak a következő 50 percben. Ezt kínáljuk mára, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Zöld volt a mező, színes a rét, ház ült a völgyben, kék volt fenn az ég. Ó, fehér felhőkkel cicázott a fény, csillagot vetett a patakok vízén. Ott lent, ahol kúszált egy pár, te meg én. Sárgult a mező, szürke a rét, száz nehéz felhőtől sötét lett az ég. Jég hideg szellő száll az álmok ligetén, így színű ruhát ölt patakon a fény. Ott lent, ahol kószált egy pár, te meg én. Szóljon az ég, hogy miért van ez, miért? Szóljon az ég, hogy kiért van, kiért? Hiába a szó, a válasz néma csend. Megnémult a világ, csak szívem hangja csend. És várom a napot, hogy majd visszatérsz. Nem lehetsz te boldog, míg társad nélkül élsz. Az emlék még él a távolok ködén, és zöld lesz a mező, majd visszatér a fény. Ott lent, ahol kószált egy pár, te meg én, te meg én.
Benedek Elek neve az nagyon ismerősen cseng a hallgatóink fülébe, de most nem a mesemondóval beszélgetünk itt a Vendégségbe című műsorunkban, hanem a kápolnásfalusi teniszbíróval, Benedek Elekkel. Hogy jött a tenisz az életébe, Benedek úr?
Úgy, hogy amikor középiskolás diák voltam, bementem dolgozni Homorodt fürdőre a táborba, akkor még pionír ifjúsági tábor volt, és én, hogy kézilabdáztam, középtávfutó voltam, pingpongoztam, és én megláttam akkor abban a tenisz érában, ugye a nagy Ciriák Nestase időszakban, hogy ott gyerekek játszanak, hát szó szerint csorgott a nyálam, hogy mikor üthetek én is labdába. És aztán hogy két nap után bátorságot vettem a munkaidő lejárta után, és akkor megértem, hogy nem lehetne, de ideadták, megmagyarázták, hogy a szabályok, a pontozás, minden. Egy hét múlva megvertem mindeniket, és a következő hét, az utolsó héten sorba álltak, hogy ki legyen az ellenfelem. Mindig én nyertem a szetteket, de kétszer után mondtam, most akkor jön, mert én fáradt vagyok. Tehát valahogy így jött az a teniszszerelem, és az iskoláim után, amikor Szatmárra kerültem, ott pályánk is voltak, játszottunk, és 87-ben arról álmodtam, hogy vagy teniszbíró, vagy kézilabdabíró legyek a munkám mellett. A tenisz azért jött be, mert Szatmáron volt már egy pár áligás elsősztályú csapat, és nem akart senki vállalkozni, ez viszont ez nálam egyéni volt, és így jutottam olyan szinten, hogy 91-ben már nemzetközi meccseken vezettem tenisz meccseket a széidő.
Nehezen lesz valakiből teniszbíró? Mert azért vannak olyan sportágak, ahová nagyon nehéz bekerülni. Ezt azért mondjuk ki, például a sportriporterek is maguk közül nevelik ki a jövő generációját, és bizonyos területeken ilyen beltenyészet van.
Akkor az elején nehéz is volt, meg nem is. Nem voltunk túl sokan, és aki tényleg arra adta a fejét, és igazából az akart lenni, az tudott is, és meg tudott maradni. Tehát aki őszintén, tisztességgel állította, végezte a munkát úgy, hogy bármilyen területen, amit végzett a munkája mellett, ezt meg lehetett nyugodtan csinálni, és nem az motivált, nem az vezetett minket, hogy most mennyit keresek én, mert hisze, kerestem egy hét alatt 430 lejt. Ami mondjuk abba az időbe, abba a pénzbe, egy családnak, egy nyitó családnak egy hétre elég volt, de mondom, nem ez, hanem az, hogy én, amit rám bíztak, azt úgy végezzem el, hogy abba tisztesség legyen, becsület legyen, és senki ne ostromoljon fenn a székben, mondjuk, hogy pápa szent a bírónak, ami hála Istennek soha nem fordult elé, és abból a csapatból, akik az iskolát elvégezték, és nagyon kemény iskola volt, mert lám 25-ből 11-nek sikerült, mert munka után hazamentünk, ebédetünk, és mentünk fel a megyei sportigazgatósághoz, és ott 3 hétig gyúrták belénk a szabályokat, meg mit kell csinálni, milyen esetben mi a megoldás. 11-nek sikerült a vizsgája, és 3 éven belül ketten maradtunk, és a 4. évben csak egyedül, de akkor már én már nemzetközi szinten bíráskodtam.
A szülők mit mondtak, amikor azt mondta, hogy én teniszbíró szeretnék lenni? Nem mondták, hogy fiam, azért jó volna megmaradni egy rendes szakma mellett, mert talán abból jobban meg lehet élni?
Igen, ez érdekes dolog, mert én a rendes szakmám mellett csináltam a teniszbírákat, tehát ez párhuzamosan, úgyhogy nem volt nekem szabadságom. Én a szabadságomat erre áldoztam fel. Akkor még nem volt annyi sok verseny, mint most, volt olyan 2000 akárhányba, 4-5-be, hogy júniusban úgy behúztam magam után az ajtót Szatmáron, hogy szeptemberben kerültem haza, és egyetlen egyszer voltam az országon kívül, Budapesten, a VTA, a női versenyen, ugye, ami átvándorolt időközben Bukarestbe. A többi az egész olyan, hogy Arad, Nagyvárad, Temesvár, Marosvásárhely, úgy körbe, de nálunk ez olyan volt, mint a sátortábor. Bontottunk, és mentünk tovább, tehát az, hogy hazamenjek, ilyen nem volt. Ez egy nagyon strapás megszokás kérdése, és akkor ugye már a gyermekeim olyan nagyok voltak, a két nagy már egyetemista volt, és főleg miattuk áldoztam én azt, hogy ott hagytam a bányagépgyárat, az irodát, mert a fizetés akkor sajnos nem lett volna elég ahhoz, hogy őket Brassóba, az Erdőmérnök Egyetemen, Marosvásárhelyen az orvosin, és a kicsi akkor dörömbölt a kisebbik fiunk a középiskola ajtaján, tehát a pénz, 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 csak pénz kifelé. És a leépítések, a privatizáció 2000-ben úgy kapta az uniót, hogy a két kollégát az irodába Hess meneszteni, és Elek maradott. Na most Elekok meg ezt a nagy főnököt, egy irodafőnök, jó, de valami mozog-e, lássik-e? Nem, sajnos nem. Marad az a fizetés, sőt, még a szabadság, mert az volt a fájú, mert ugye egy fizetetlen szabadság alatt, egy hónap alatt én megkerestem 3 hónapi fizetést a teniszből. Nem, akkor bocsánat, de akármi történik, én felálltam, elköszöntem, és bármilyen keserves, mert nem szerettem munkáját változni, becsületesen dolgoztam mindenütt. Első tanügyvőd, a második ez a munkája. Mondtam, akkor én köszönöm szépen. Az egyik igazgató, a technikigazgató nagyon jó barátom volt, és nem mentem panaszkodni, hanem ő talált meg, mert meghallotta, hogy el akarsz menni, persze. De mi az oka? Mondom, nem miattatok, hanem a fizetés meg az, hogy ugye nekem két gyerek egyetemen, mondom, neked egy lányod az egyetemen, és neked tízszeres a fizetése az egyimnek, és sokba kerül, na nekem kétszer ennyi,
És akkor most már az életében maradt csak a tenisz?
Igen, már akkor évek felálltam, és hát a Jóisten megsegít, akkor ugye a névvel párosul a születésnapom. Mert nem elég az, hogy Benedekeleknek hívnak, hanem június 1-én születtem gyermeknapon.
Kápolnás faluból indult, hosszú ideig távol volt a szülőfalutól, és visszatért Kápolnás faluba, és ahogy felvétel előtt megfogalmazta, haza kellett jöjjön ahhoz, hogy kibontakozzon. Gondolom, hogy Szatmáron is azért ki tudott bontakozni, vagy nem?
Abból a szempontból, hogy ott is ugye írtam, és megjelentek írásaim a Szatmári Frissúságban, a Napi Labba. Én azt mondom, hogy amúgy az emberek között én nagyon jól éreztem magam, mert amellett, hogy én akkor annak idején édesapámnak a jó kis rafinált, Isten nyugoszta édesapámat, taktikai húzására, hogy én menjek dolgozni a pionírtáborba, mert azt mondta volna, hogy nyelvet tanulni, fiam, én a kaszálást nem hagyta volna abba. Akkor még kézzel kaszáltunk, kézi kaszálva. De így az, hogy hát ugye egy kicsi zseppészt keresel, egy kicsit arra, na, elvarázsolt, jó, rendben van. Viszont Szatmáron ugye az a 140 ezernyi lakósból nagyon-nagyon sok jó barát ismerős, 30 ezer ember, mondhatom, hogy aki ismert személyesen engem. Egyrészt a templomból, egyrészt a teniszből, és egyrészt ilyen irodalmi vénámon keresztül. És aki nem azon keresztül, az a barátságos, az én szellemem, tehát amit itthonról vittem, hogy fiam, légy ember mindenütt, és ezen keresztül.
Ifjúság, álmod oly merész, még titoka vár, és ez oly nehéz. Hisz érzed már, szép az élet, és álmaidból vágyod ébred. Jöjj, ifjúság, már az élet, megnyílik ma már néki minden szív. Repülni vár álmok szárnyán, tudom miért kiállt, már tudom miért e vágy téged hív. Szerelem fiatalon eszik, míg titoka vár, és ez oly nehéz. Hisz érzed már, szép az élet, és álmaidból vágyod ébred. Jöjj, ifjúság, már az élet hív, megnyílik ma már néki minden szív.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A játékosok mennyire tudnak barát lenni a bíróval? Mert egy kívülálló azt gondolja, hogy a bíró az pártatlan. Tehát nem tart senkivel, semleges, és akkor ebből azt feltételezzük, hogy akkor nem is igazán barátkozik, hogy ne legyen az, hogy na most már, hogyha a barátom nyert, akkor ez azért van, mert barátom. Tehát mennyire lehet jó kapcsolatot ápolni a játékos és a bíró között?
Úgy lehet jó kapcsolatot ápolni, hogy én soha, de soha nem voltam merev és elzárkózott. Én reggel is, amikor jöttek a gyerekek, izgultak, hogy bíró bácsi, de hányadik helyzet az én ellenfelem? Mit érdekel téged? Nem tudom, hogy hányadik, de gondold meg, hogy ki a szimpatiád neked? Djokovic, Federer, Nadal. De gondold át, hogy ellene kell játszál. És neked semmi egyéb dolgod a világon nincs, csak azt játszd, amit megtanultál az edzésen. Semmi egyéb. És ráadásul viccekkel sütöttem el, úgy, amikor látom a 10 éves gyerek ott toporog, ugye most már van az új, körülbelül olyan 5-6 éve, bejött az a szabály, van az a fél kemény labdák, az 5-5-es labdák, ami puha, a másik az itt nőtt van, és akkor ugye felteszem a kérdést, hogy most már, bocsánat, hogy romára váltok, hogy nincs noj, szóval nincs moj, tehát új labdák vagy puha labdák. És akkor a gyerek feszeng, azt mondja, hát inkább új labdák. Mondom, neked a puha jár. Új, de puha. Úgy indítottam a napot, hogy este, mikor 8-kor odajön egy szülő, hogy bíró úr, ne haragudjon, hogy van ennyi türelme, mikor odajön a gyerek, és 5-6-szor kérdezi ugyanazt a hülyeséget, és ön úgy válaszol, mosolyogva, kulturáltan, nem emelje fel a hangját, mondom, tudja miért? Azért van ez, mert én, ha nem mutatok példát, akkor engem hogy tisztelnek? Tehát én nem beszélek csúnyán. És tudják a gyerekek, tudják a szülők, hogy kin nagyon jó partner vagyunk a hülyeségbe, a beszélgetésbe. Amikor ők bekerülnek a pályára, én kin vagyok, én bíró vagyok, ők játékosok, és mindenkiben megvan az a bizalom, hogy én nem is kérdek se eredményt, behívnak egy labdanyomra, hogy ez kin volt, ben volt, ítéljen meg. Én soha nem kérdem meg, hogy áll az eredmény. Megítélem a labdanyomot, elfogják, mikor jövök ki, akkor se kérdem meg. A bizalom ott kezdődik, hogy nem akarom befolyásolni se előtte, se utána az eredményt. Így 32 éve így működik.
Van különbség játék és játék között? Úgy értem, hogy bíráskodni kell itthon, vagy bíráskodni kell külföldön. Van-e különbség a két bíráskodás között?
Idehaza, ugye, hogyha hazai verseny van csak, én a versenybíró vagyok, akkor nem kell nekem eredményt mondani, mert én nyilván 6-8 pályát vigyázok el egyszerre, úgyhogy ha hívnak, akkor megyek oda. Ha székbe bíráskodom, ugye ha román verseny vagy hazai verseny, románul bíráskodom. Ha nemzetközi, akkor az a hivatalos dolog, hogy én először románul, utána angolul mondom. Bármelyik más országba, Románián kívül, ugyanígy működik az ország nyelvén, és utána angolul. És nálam nincsenek se országok, se nyelvek, se semmi, hanem az, hogy tisztelessége, becsülettel végezem a munkámat. Marosvásárhelyen nehéz kimondani, de az utolsó meccset, hivatalos meccset úgy vonultam vissza, hogy egy marosvásárhelyi, a Botezán George, akit kiskorától ismertem, Botezán George-nek vezettem egy osztrák fiatal fiúlen, az osztrák győzött 3 szettbe vagy 2-be, nem tudom már, de nem lényeges, de amikor végül a meccsnek, akkor az osztráknak mondtam németül. Az angol a hivatalos nyelv, de én négy nyelvet beszélek, és akkor mondtam, hogy tudod, hogy ebbe a meccsben mi volt a pláne? Én mondom, ez volt életem utolsó hivatalos meccse. Csak én nem vertem nagy dobra. Mondom, én több mint 1600 nemzetközi meccset vezettem, csak felnőtt meccset, férfi, nőit. Abban benne volt a bukaresti 500 000 dolláros elődöntő, benne volt a budapesti VTA, a római negyeddöntő, nem tudom hány ilyen 10 000 dolláros futures, az a jövő játékosainak a döntői, elődöntői, számtalanok s névtelenek, mert azt nem lehet megjegyezni, de mondom, itt most veletek. A gyerek az nézett, és láttam, hogy azért két könycsepp, mint nekem is, mert azért van egy olyan határ, amikor az ember érzi. De azt mondtam, hogy akkor kell abba hagyni, mikor még jó megy.
És ez mikor volt?
Ez most szeptember közepén, 18-án szerdán. Úgy, hogy ha nagyon nagy szükséget felkérnek, csak sajnos nagyon fogy, mivel megemelték a pénzdíjakat. Tehát a Nemzeti Szövetség az idén már 15 ezer dollárnál kisebb pénzdíjas verseny nem fogadott el. Úgy értendő a 15 ezer dollár, hogy az oszlik a játékosok között. Jövőre, hogy hallom, hogy 25-re akarják felemelni, hát az, hogy összeszedje a rendező azt a pénzt emberén a talpán. Mert így is már még talán fele sincs a versenyek, ami volt 2000, amikor úgy elmentem júniusban, vagy szeptemberre kerültem haza, mert volt 30 ilyen verseny körbe az országba. Most már nagyon-nagyon nehéz. És ha nincs olyan ember, aki kihúzza a befektetők zsebéből a pénzt, azok önként nem adják. Csak úgy, hogyha van egy olyan név, akinek hitele van a teniszbe, múltja volt, mondja mi a teniszbe, az még ki tudja csalni. Vagy vannak olyanok, akinek a gyerekei, vagy a gyereke játszik már olyan szinten, hogy neki megéri azt az áldozatot, hogy olyan tőkéje van az ő vállalkozásai alapján, hogy a gyereke játszik nyilván ott szabad kártyával, tehát nem kell selejtezőzzön, és nem azért, hogy ő pénzt nyerjen azon, mit tudom én, x ezer, vagy 100 dollár, 150, 100, 200 dollár, hogy kiesik az első két kanyarba, hanem az, hogy szerez ATP, hogy így mondjam, a profi világ ranglistán pontokat, amivel mint a csiga úgy szépen úgy mászik felfelé a ranglétrán. Ilyenek esetleg, ha vannak, ugye a vásárén is ez volt a szerencse, hogy így lett két verseny, mert nem volt 10-12 éve, hanem az vásárén. Az utolsó verseny is ott volt az az előtt, és most stílusosan ott zártam.
Nem fog hiányozni, mert ahogy elnézem, ez is egy életformává válik, és bizonyára, ha nem is valljuk be, de azért valahol hiányozni fog.
Hát igen, a székbíráskodás, én mindig jobban szerettem egy szikrával, ahogy így mondják itt nálunk felé, mint hogy versenybírógyek, mert egy unalmasabb, hogy te csak ott ülsz, jönnek az eredmények, küldöd a pályára a meccset, tehát adminisztratív dolog, de olyan szempontból, hogy arra gondolok, hogy rengeteget hiányoztam hazúról, egy kicsit békén itthon pótolni, mert ugye már nem vagyunk mai csirkék, és bizony, ha nekünk nincs is olyan gazdaságunk, de ott az udvarunkban a feleségem gyönyörű szépen rendbe tart virággal, zöldséges, jó mondjuk én azt felásom, béganyézom, mit tudom én mi, de hát ugye, ahogy megjegyezték most Karácsony Tibor és Bajos Attila, amikor bértek a kapun, itt és így, azt mondja, könnyű írónak lenni.
Hamarosan erről is beszélgetünk az írói vénájáról, de még azért annyit áruljon el, hogy melyik az a legemlékezetesebb íráskodása?
98-ban a román elődöntők, az ATP 500 dolláros elődöntőkön, én már mint egyszerű néző, mert addig péntekig vezettem meccseket, és azt mondtam, amikor felkértek, hogy akkor akarsz vonalon, nem. Nem akarom elvenni a kollégák elől, akik addig a vonalon voltak, hogy én valakit kitúrjak, hanem hétfőn úgy is kezdődött egy másik verseny, egy női verseny, 25 ezer dollárosot, ugyanúgy a székbe voltam, mondom, akkor egy kicsit nézem a meccseket. Hát ez nem úgy történt, mert esőre ébredtünk. Szeptember, szemerkélő eső, a nagynéném ott élt körülbelül olyan 10 percre a progresszóak, azt a Benere pályáknál. Neki készülök, hova mész? Mondtam, menjek ki. De miért? Majdnem két hete, jóformán reggel este találkozok. Nem mondom, Teréz, én menjek ki, mert nekem ki kell menni. De ugye ebédre hazajössz. Jó, hazajövök. Persze nem volt semmi játék. Hazamentem, ebédeltünk, utána elnyúltam így az ágyon keresztbe. Egyszer hallom, hogy, illetve hallom, hogy nem hallom, hogy csepeg az eső az ablak párkányon. Felülök, kinézek, nem esik. Abban a pillanatban célodok fel. Hova mész már? Mondom, ne. Én tudom, ismerem a salakpályákat, tudom, hogy mire képesek le, vagy le is ott borítva. Elmegyek, felülök a lelátóra, mert a centerpályán, a stadionpályán, ott egy kicsit később kezdődött, mert ott valahol beszivárgott, na, azt fel kellett javítani, és valahol az első szett 2-1-nél ülök jó tanárbarátaim között, akikkel éppen csak úgy szevasz-szevasz így találkoztunk, ugye, nagyon belül román férfiak, nők. És egyszer eddig azt mondja, hogy te azt mondja, nem téged keresnek, lenézek. Ott volt a svéd versenybíró, a supervisor, ugye, angolul, és a miénk a főnökünk. Mindig gyere gyorsan, mondom, ég a ház, gyere, mert meccset kell velessék. Tehát páros elődöntőt úgy kaptam meg, hogy belé estem, mint a légy a tejbe. És azt hiszem, életem egyik legjobb meccsit vezettem, hogy nem voltam stresszelve, viszont a vonalbírók, akik fél tíztől várták, hogy most még egy hirdetés, még ez, hogy nem előbb mindenkor játszunk, nem tudom mi. Annyi javításom volt, hogy a Davis kupán meg is jelzte a belga, azt mondja, mi van, azt mondja, a Davis kupa van, hogy itt állandóan ki kell javítani a vonalbírókat. Aztán, amikor a térfécsere, az egy perc alatt elmondtam nekik, ezek az emberek 7 órát vártak. Én nagyon friss vagyok, ők 7 órája várják, hogy pályára lépjenek. Hát igen, de akkor el kell küzdeni, mert egyedül jobban vezet, mint ők az egész együtt. Ugyanúgy Budapesten kimentem nézőnek, és egy ilyen 10.000 dolláros döntő, a Gilbert Schaller, aki egy nagyon jó játékos, az egy osztrák, aki a top 50-es játékos volt, tehát már ilyen fogatlan fargos, hogy így mondjam. Olivier Malcor, még azt is emlékszem arra, a francia nevére, kimentem nézőnek, és jön a versenybíró, mosolyogva kezembe nyomja a lapot, 10 előtt, ugyanis 11-kor kezdődően a meccs. De a francia kérésére, hogy ő az egyénibe és a párosba is érdekelt volt, és délután a repülőjük vissza, akkor még Ferihegy volt, a Liszt Ferencről, így egy órával előbb hozták, és az, aki kellett volna vezesse egy magyar bíró, az valahol elment vidékre, tudva az, hogyha 11-től lesz, és a nagymamáiktól bizony ő 10-kor még sehova nem volt, úgyhogy így muszáj volt, és akkor itt elkapták eleket, és kb. 47 perces, az értem, egy legrövidebb meccse volt, a blazán abszolút semmi gond nélkül. A leghosszabb meccsem Nagyváradon egy 4 óra 20 perces 37 fok melegbe. És akkor, amikor végül egy urugai, meg egy olasz játékos játszották, és az olasz azt nem Al Capone, hanem Massimo Capone. Nagy vigyorogva felszól nekem. Tehát gyorsan játszottak, csak nagyon hosszú volt, mert nagyon kiegyensúlyozott. Azt mondja, hogy nem vagy fáradt. Én lazán leszoktam, nem, mondom, ha akartam egy órát nyugodtan, erre mind a kettő nyitott a nézésével. Soha nem volt olyan helyzetem, amikor külföldi, legyen az Új-Zélandtól Argentináig bárki, hogy a következő évben, vagy a következő verseny, amikor visszajött, és találkoztunk, vagy az edzője, nem jött oda, nem fogott kezet velem, és nem kérdezte meg, hogy hogy van a családod, mit vezetél utána, hol voltál, azt jelenti, hogy itt a bizalom az maximális volt.
Rohan az időnk, de még beszéljünk egy kicsit az írói vénáról is. Én úgy tudom, hogy hamarosan egy könyv fog megjelenni. A teniszről vagy az életéről?
Most nem a teniszről egyelőre, hanem mikor 87-ben a költészet napján én a gyermeknaphoz születtem, a kisebbik fiunk Alpár, ő a József Attila születésnapján április 11-én, teltek a hónapok, és úgy ősszel elkezdtem gondolkodni, hogy ott született a három gyermek. Ott nőnek fel valószínűleg, és olyan gyönyörű szép gyermekkorom volt itthon, nem volt kollektív. Mi mindent dolgoztunk, vagy nőttünk, benne voltunk a gazdaság vérkeringésébe, benne voltunk a játékban, mindenre volt idő. Nekem muszáj leírjam, hogy a gyermekeimnek, és majd rendő unokáimnak legyen valami fogalma, hogy nekem milyen volt a gyermekkorom. És az elhatározást a tett követte, és novemberben nekifogtam, és akkor rögtön azt hiszem, hogy 5-6-7 fejezet, hogy abból apró kis epizódokat az életemből a szép gyermekről leírt. Olyan volt, mint a Lemeskürti Istvánnak a második könyve, a Parázsa hammu alatt, ugye? Mert az első az, akik értett haltak szent világszabadság. Közben nekem ugye jöttek ilyenek olyanok, és írtam egyébként, de ez szó szerint kéziratba egy ilyen Kajet Studenceszk nagy füzetbe ott lapultak. Azokat, amit frissen írtam dolgokat, amik újságban is mondtam, hogy a Szatmári újságban jelentek meg, azokat már nem írtam oda belé, hanem azok külön voltak.
Akkor értsük úgy, hogy a kápolnásfalusi emlékek is, és a Szatmári is benne van?
Olyan emlék, talán ami Szatmárhoz kötődik, és ami a legfájóbb, az egy vers, aminek az a címe, hogy miért, egy felkiáltó jellel és egy kérdőjellel. Amikor a templomépítő papbácsink, a Merkatya, jó Isten nyugosztalja, mikor meghalt. Együtt építettük, együtt kezdtük építeni, ott tőlem 2 perc tőlünk, ahol laktunk a negyedbe, a parkba a templomot, és ott az óvodástól a 80-90 éves emberi, aki egy téglát elbírt, ott mindenki dolgozott. És a papbácsi olyan volt, hogy azt mondtam, igaz, a Márton Áronnak volt a tanítványa, hogy ilyen 100-150 évben egy születik, aki a templomnak és a népének ajánlja és áldozza az életét. 57 évesen, mikor már állt a templom, 92-ben kezdtük építeni, 94-ben, november 20-án szenteltük fel, azért olyan pontosan, mert ugye ott volt megint egy ilyen kicsi fiaskó, hogy a mikrofon csődött, mikor én fogadtam a Reiser, Isten nyugosztalja, mert Reiser Pál püspök úr is, jó ismerősök, barátok voltam, mondhatom, meghalt, őt fogadtam ott, és ugye nagyon igényes volt erre, de volt azért olyan erős hangom, hogy a rengeteg nép is hallotta, aki kinrekedt a templomon kívülről. A másik, hogy mikor 99-ben meghalt Merk atya, 99. január 25-én bementem a munkahelyemre, felmentem az irodába, le kellett menni valahova, és jön egy ilyen kis inas gyerek, aki szintén oda járt a templomba, azt mondja, Elek bácsi, hallotta, hogy meghalt Merk atya, szerkesztő, én sírni kezdtem, és felmentem az irodába, és amikor a nagyfőnököm ismert az egész város, egy karizmatikus, fantasztikus egyéniség volt, mikor meglátott, azt mondta, Elek, menjél haza, menj a templomba, és segíts, mert te, amíg a temezés le nem jár, úgyse vagy jó semmire. Azáltal gyásznapok alatt írtam le a Miért című versemet, és én kellett fogadjam a jakobinyi érsek urat, aki eljött temetni, és az egyszerű áldozópapot, 70 pap, 3 püspök, jakobinyi érsek úr, és legalább minimum 10 000 ember kísérte utolsó útjára. Olyan nem volt még főispánnak se a Szatmár régi-régi magyar vármegyében olyan temetése senkinek. És amikor eltelt az a 6-7, még nem volt kereszt a sírokon, ott volt a papi parcella, akkor én megcsináltattam azt a vaskeresztet, a testvéreit megkérdeztem, ott voltak testvérei, hogy utolsó kívánság, amit a belefér, és Merk Mihály MM, és ő címzetes kanonok volt, de azt kérte, hogy csak anya MM áldozópap. Én írtam fel gyönyörű szép gyöngybetűkkel a fekete táblára, és úgy vittem, mint Jézus a keresztjét ki, a temetőben járunk, bocsánat, mindenki nézte, és vittem a keresztet,
az atya keresztje, az enyém is volt, annyira össze voltunk kötve, irodalmi, szellemi, történelmi, mindenféle síkon.
Írtam én Szatmáron, de nem Szatmárhoz kötődő. De mondom, ez oda konkrétan, amire azt mondták, hogy az újságban egy évre a halál után, pontosan egy fordulóra jelent meg, azt mondták, hogy ennél tökéletesebben nem lehet volna leírni. Azt, ami bennem volt, de én különben onnan írok, lelkemből. Én írva sírok, és sírva írok. Felvettek az Erdély Irodalmi Társaságba, és megmondtam, ne lepődjenek, hogy elbőgöm magam. Én ember vagyok, szentimentális, de én úgy érzem, hogy az életemben csak valamit úgy tudok szépen csinálni, hogyha a szívemből, lelkemből csinálom. Mert ha csak odaülök, így akármit lehet ütni a vasat, ütni a követ, ütni akármit, de viszont valóban, amit ilyen humoros dolgot írok, azt kacagni tudom, azon nem sírok, de nekem azt hiszem nincs olyan írásom, legyen az olyan vers, vagy olyan novella, amit úgy igazából sírva írtam, hogy azt akárhányszor olvasom, azt ne könnyezzem meg, ha visszaolvasom.
A könyv mikor jelenik meg?
Ha jó Isten megsegít, akkor én szeretném karácsonyra kiadni, de most én nem akarok senki ellen dolgozni olyan szempontból, hogy nekem a szövetségem, és akkor már mindenki tudja, hogy milyen sportban dolgoztam, ugye 2000-től, olyan pénzállók, hogy én abból 300 kötetet ki tudnék hozni. Mert amikor a Facebookon megjelent a bejelentkezésem az Erdély Magyar Irodalom Társasághoz, a hitvallásom, mikor elküldtem egy magyarországi egyetemi tanár barátomnak, azt írta vissza, hogy Elek, ez olyan gyönyörű szép, mint a Széke himnusz. 3 pont, csak egy kicsivel szebb. Úgy érzem, hogy egy kicsit kötelességem, ez volt a második találkozó, most először voltam én ott, de csodálatos szépen írnak. Fiatal is, idősebb is, olyan versek, próza kevesebb volt, kimentem, mikor én következtem sorra, és mondom, tudjátok, mondom, most úgy vagyok, mint Karintiba, hogy tanárról kérem, készültem. Csak nekem fejre állt a nyomtatóm, így most szabadon kell elmondanom, hogy 1970-ben, tehát a bevezető és a befejezés lényében a nem is azt mondtam, hogy utószó, hanem kitaláltam, hogy záróének, ami másfél oldal egy mondatba, veszővel pont nélkül. Abból dézgettem, amikor még élt Flóra néni, hogy is egy összeve Elekapónak a leánya, aki ott gondolkoskodott a szülői háznál, ugye a kisbacomba, és amikor lejárt az egész, és ott állunk a lépcsők alatt, akkor előtuszkolt a volt osztályfőnököm magyar tanárnő, a Szikszai Anna Mária, és nekünk is olyan egy ember, ezek elekünk. Laura néni sírni kezdett, megölelt, és azt mondta, fiam, megnézett jól, szeret az irodalmat, mert te író leszel. Bement a házba, kihozott egy képeslapot a házról, és egy almát. Elekapó fájáról. És tavasszal az alma elkezdett rohadni, úgyhogy megláttam egy ilyen barna fautot, ami terjedt, és fájó szívvel megettem, ez bennem az előszóba. És akkor feltettem magamnak a kérdést, a tudás almáját ettem meg, valószínű.
Mi erőt kívánunk a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm, szerkesztő úr, és mondjam azt, hogy János, nagyon-nagyon köszönöm a megtiszteltetést. Azt szeretném, hogy ami az én jelszavam az egész hallgatóság felé, hogy én a könyvemből, ami megjelenik, és már a záróének az csodaszép, abban benne van minden, azt érdemes elolvasni, ha a közepit nem is olvasnak, de én nem gazdagodni akarok a könyvemből, gazdagítani. És ez az óriási különbség. Lelki világot gazdagítani, és egy székely önérzetet, azt, ami fejkén egy kicsit pislákoljon, és az őrtüzek égjenek tovább a Hargitán, mindenfelé, ahol egy kicsit magaslat van, és ahol még megvagyunk, székelyek és magyarok Erdélyben.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
az esti zaj elcsendesült, álmodik már a város, az éjszakai villamos. Maga is szinte álmos, szép utasát egy szőke lány viszi a csendes ében, elgondolkodva ül a lány, hegedűt tart ölében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. És száll a dal karcsutok, úgy hozzá simul a lányhoz, gyöngéden öleli a lány a hegedűt magához. Még végül jön egy állomás, leszáll a szőke álom, csak nézem őt az ablakon, amíg csak látom. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. La 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 la.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a kápolnásfalusi Benedekelek teniszbíró vendégei voltunk. A csodás gyermekkorról, a szatmári évekről, a tenisz iránti szenvedélyről, és nem utolsó sorban az irodalom iránti vonzódásról beszélgettünk. A zenei betéteken Fogarasi György, Szabó Edit, Kis Éva, Farkas András és Cseh Judit énekelt. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
Annyi szép mesét tudtam egykor én, s mind elfeledtem. Pajkos kismanók, halkan súranók jártak köröttem. Harang, virág, hajót felém, egy gyöngy lehúz. Eltűnt örömét, már nem sajnálom, itt vagy most velem, s így az életem, szép, mint egy álom, te vagy nekem a dal, a fél, egy szót se szól, s megél. Hogyha rám figyelsz, titkon átölelsz, felízzik lényem, maradj velem, úgy kérlek én, így lesz való sok szép mesél.
La 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 la